értem, hogy az létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmet és féltő szeretetet.
Gárdi Szabó Istvánnal, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkész elnökével beszélgetünk az Adna kávézó megnyitóján.
Olyan fiatalokat próbálunk megszólítani, elérni, akik éppen a helyzetüknél, állapotoknál fogva, drogosokról beszélünk, rendkívüli bezártságban vannak. Nagyon nehéz ezeket az ajtókat kinyitni, szívtől szívig, embertől emberig eljutatni a szabadításnak az üzenetét, és jó késztetéseket és impulzusokat adni. Reményeink szerint egy olyan helyen, idézőjelben mondom, szórakozó helyen, ahol a bevett szórakozás kellékei nem lesznek, nem lesz alkohol, nem lesz ez, nem lesz az. Ez egy egyszerű kis szerény hely lesz. Lesz módjuk és tapasztalatuk az ide betérő, vagy már drogos, vagy drogozás elején álló fiataloknak látni azt, hogy van normális élet. És azoknak, akik meg a peremén vannak, ennek kísértésben vannak, kezdődrogozók próbálgatják, azért sajnos egyre többen vannak, egy megerősítés arra nézve, hogy a legjobb dolog normális életet élni.
A megnyitóban azt mondta, hogy ugye nem lesznek ebben a kávézóban az úgynevezett civilizációs kellékek, de nem utópia azt gondolni, amikor minden arról szól, hogy érezd jól magad, és különböző pótszerekkel érezd jól magad, hogy működik majd egy ilyen kávézó?
Véleményem szerint az az utópia, amit az ember a bűneset óta el akar hitetni magával, hogy Isten nélkül jól érezheti magát. Az kétségtelen, hogy a harmadik évezredben ez feltolult, felduzzadt, különösen az úgynevezett jóléti kultúrákban, nyugati civilizációban. Mi ezeket nem akarjuk idehozni, mert ez mindenütt egyebütt megvan, és nagyon sokszor éppen ezek a dolgok takarják el a lényeget. Talán, ha nincs itt, mert nem szükséges, meg lehet nélkülük lenni, érezheti magát két ember egy beszélgetésben jól, tud két ember fontos dolgokról beszélgetni, vagy három, vagy négy, vagy lehet egy jó programot végrehajtani enélkül is. Egy a lényeg, hogy ott kezdődik a kereszténység, amikor rádöbben valaki, hogy az az utópia, hogy Isten nélkül rendben lehet az életem, vagy hogy itt hallottuk, hogy Isten nélkül kezembe tartatom az életemet.
Viktor vagyok, 35 éves, és 16 évig anyagoztam, és most 5 éve vagyok tiszta, mint teljesen szermentes, és teljesen más életet élek azóta, mint korábban. Nem gondolom, hogy a történetem különleges lenne, sőt nagyon is tipikus, viszont nagyon tanulságos szerintem sokak számára az lehet. Mondhatni, teljesen átlagos családban születtem, és ott is nőttem föl, ami egyetlen úgymond trauma volt az életemben, az annyi, hogy a szüleim elváltak 6 éves koromban, és édesanyám nevelt, és ettől valahogy így elvesztettem a biztonságérzetemet, így a világgal kapcsolatban, bár lehet, hogy előtte sem volt így nagyon. Elég jó képességű gyerek voltam, és így jó sulikba is jártam. Azt gondolom, hogy minden elkaptam a tanáraimtól mondjuk, meg környezetemtől, hogy mutassanak értékeket, de hogy nekem egyik sem volt olyan, ami megfogott volna, és az első olyan élmény, ami kémiai szerhez kötött, az volt az, ami beütött nálam nagyon. Tehát én 13 évesen rúgtam be először, és ez az élmény az így azt adta, hogy nekem erre van szükségem. És olyan környezetben voltam nyilván, mint most is mindenki, hogy mindenhol volt mindenfajta szer. És 14 éves koromtól kezdtem el illegális szereket használni, tehát füvet, és az akkor elérhető kábítószerekkel mind végigmentem, kivéve a heroinnal. Az nem nyúltam 10 évesen, mert hogy azt tudtam, hogy milyen veszélyes. És így gyakorlatilag az egész 10 éves kamaszkoromat így végig buliztam, végig ittam, végig szívtam. Szóval 16 éves koromra egyébként már ott tartottam, hogy idézőben nem használtam kemény drogokat, de hogy napi szinten szívtam, tehát hogy füveztem, meg hasis szívtam, és még így büszke is voltam rá, hogy ez milyen cool dolog, meg menő, mert egyrészt menőbbnek tartottam az az alkoholnál sokkal, mert hogy inni az bárki tud, de mondjuk szívni az sokkal okosabb. De akkor ezt nyilván hülye voltam. De hogy akkor ezt gondoltam, és hogy így fel sem merült, hogy ezzel bármi probléma lenne, mondjuk az, hogy én minden este már úgy alszok el, hogy szénné szívom magam. Az volt az érdekes, hogy ugye emellett így az iskolában teljesítettem, így benn voltam, de hogy belül ilyen tök magányos érzésem volt, és így az a szorongásom csak nőtt. És aztán így mentem végig az akkori kábítószereken, tehát halucinogéneken, parti drogokon, stb. És egy politoxikomán függő voltam már akkor gyakorlatilag, de hát nem láttam én ezt be, meg nem is tudtam erről semmit, hogy ez mi, amiben én vagyok. Amikor itt laktam 8. kerületbe, a belső 8-ba, ott a Magdolna negyedbe, sokkal hamarabb, sokkal mélyebbre kerültem, mint az első körbe, így 7-8 év alatt. Az utcai drogos voltam már, akiről mindenki lemondott. Tehát, hogy így kikerültek az utcán, mert nem voltak tiszta kapcsolataim, mert ugye mindenkit átvertem, mindenkit lehúztam, mindenkit becsaptam. Tehát ez a hajléktalan, félhajléktalan zsenki voltam, akit kikerülnek az utcán, akiről lemondanak, lemond mindenki. És hát nyilván nem csináltam olyan dolgokat, amik miatt bárki is szerethetett volna, mert loptam, szélhámoskodtam, amíg tudtam, tarháltam, eladtam mindenemet, mások dolgait is eladtam. És hát nyilván a belül egy ilyen iszonyú, ilyen érzéketlen, halott halál állapotban voltam, tehát se érzéseim, se normális gondolataim nem voltak, hanem egy ilyen beszűkült, kényszeres működés. A végén tényleg egy ilyen isteni csoda, vagy kegyelem folytán intottam a válaszút misszióba, ahonnan aztán lekerültem Rácz keresztül, hát ekkor már mindennaposak voltak az ilyen halálközeli élményeim, hogy tehát már meg akartam halni. És hát én is lemondtam magamról, mint mindenki a környezetemben. És aztán a válaszúton keresztül kerültem a Rácz keresztúra 2009-ben, 29 évesen, és ott töltöttem be a 30-at. És hát igazából, amit ott kaptam, azt nagyon nehezen tudom megfogalmazni, mert ez egy ilyen nagyon belső, meg intim dolog, de valahol az első pillanattól fogva azt a biztonságérzetet, olyan biztonságot éreztem, amit így korábban soha. Szóval én itt iszonyú nagy csodákat láttam ott, és hát ott ismertem meg az Istent, ott embereken keresztül, tehát, hogy így az ott dolgozó munkatársakon keresztül, és az ott folyó programon keresztül találkoztam az Istennel, ami számomra egy ilyen nagyon belső, ilyen intim dolog, de hogy ennek is a kulcsa az a biztonságérzés, tehát az, hogy akármi van, így, hogy így minden frankó már, hogy az Isten szeret.
Cibere Károly államtitkárral beszélgetünk az Adna kávézó megnyitóján. Államtitkár úr azt mondta itt a köszöntőjében, hogy nagyon sok fiatal zsákutcában van, egy kipárnázott zsákutcában. Egy ilyen kávézó mennyiben segíthet abban, hogy kijussunk ebből a zsákutcából?
Abban segíthet bennünket, hogy arra rádöbbenjünk, hogy a megoldás az nem a zsákutcában való rendíthetetlen tovább menetelés, vagy az, hogy ebben a menetelésben kipárnázzuk a zsákutcát, vagy kényelmesebbé, vagy komfortosabbá tegyük a magunk számára, hanem a hátrafordulás, a megfordulás, a 180 fokos fordulat. Mindenki, aki egy ilyen megtért drogosnak a szemébe néz, aki egy ilyen megtért drogos sráccal találkozik, és az ő bizonyságtételével, vagy egy ilyen kávézónak a bizonyságtételével, vagy a református drogmisszió bizonyságtételével, az pontosan ezzel a figyelmeztető táblával szembesül a rendíthetetlen menetelés közben, hogy hoppá, nem ez a megoldás, hanem valahol egész máshol van a megoldás. De a másik fontos üzenet, hogy van megoldás. Amikor a társadalom nagyon sokszor lemond ezekről a fiatalokról, ezekről a srácokról, akkor ezek a táblák azt is tudják jelezni, hogy van megoldás, és van gyógyulás, és van lehetőség kijönni a zsákutcából, és föl is kínálják ezt a lehetőséget. A misszió és az egyház, és ezek a szolgálatok, ez egyaránt fontos, azt gondolom, üzenet, nem csak az egyház tagok számára, a drogosok számára, az egész társadalom számára is.
Együtt hallgattuk meg egy leáldozást, drogos Kubiszény Viktornak a bizonyságtételét a kávézó megnyitóján. Ez politikusként milyen tanulságokat ad az ön számára egy ilyen beszámoló? Említette, hogy olvasta a könyvét is, a Drognaplót.
Persze, a 2009-es Drognaplót, annak idén még frissiben, a nyomdából kijöttem, mert akkor olvastam, és mindig, amikor drog szolgálatokról van szó, drogosok mentéséről van szó, akkor én mindig szoktam belőle idézni, mert ahogy azt mondta, Graci László írta a méltatásban, annak idején. Nagyon kevesen mennek el a falig, nagyon kevesen lépik át a Rubikont, de ha valaki átlépne, nagyon kevesen térnek abból vissza, és még kevesebben vannak, akik ilyen mellbevágóan tudják leírni, ilyen érdefeszítően tudják, ilyen megrázóan tudják leírni azt az élményt, ami egyrészt a drogos múlt, és ami a visszatérés. Kendőzetlenül, nagyon sokszor nagyon nyers szavakkal, de nagyon pontosan fogalmazza meg azt az utat, ezt a zsákutcát és abból való visszakanyarodást, amiről én is beszélek, csak mi kicsit más nyelvezetben. Azt gondolom, hogy aki nyelvileg is kíváncsi erre a világra, és szeretne személyesen is elkötelezett lenni, és személyesen is érintett, személyes érintettséget is szerezni ebben az ügyben, mindenképpen érdemes elolvasnia, de semmiképpen nem pótolja a személyes bizonyságtételt, az egy-egy ilyen sráccal való személyes beszélgetést, ez a kávézó pontosan ezt kínálja.
Ezért az elég döbbenetes, mikor azt mondja, hogy ezek a srácok nagyon sokszor azt élik meg, hogy a világon mindenki lemondott már róluk. És akkor van egy református intézmény, aki tud segíteni.
Igen, a világ, általában a társadalom nagyon könnyen mond le emberekről, mert azt mondja, hogy hát magának köszönheti, hát ő így született, hát ő eredetileg is ilyen, meg ilyen, hogy mondjam, ilyenek az értékei, ilyen ezt gondolja a világról, hát akkor ne csodálkozzon, hogyha ilyen helyzetbe kerül. Ugyanakkor a misszió és ez a szolgálat föl tudja mutatni azt, hogy egyetlen emberről sem lehet lemondani, és a kormánynak is ez a társadalom politikája, nincs reménytelen ember, nincs reménytelen helyzet, és minden helyzetben meg kell tudni mutatni arra, hogy van gyógyulás és van reménység. Ez a kávézó ezt a reménységet tudja megmutatni minden olyan embernek, aki vagy drogos, vagy nem drogos. Mert mindenkinek, drogosoknak és nem drogosoknak egyaránt érvényes üzenete van.
Erdős Eszterrel, a Református Drogmisszió vezetőjével beszélgetünk egy nagyon különös kávézó megnyitóján. Én nem is tudom, hogy van-e még ilyen kávézó az országban, mint ez az Adna Café.
Hát ez most egy érdekes kérdés, mert pont ez az titkos vágyam, hogy egy mozgalmat csináljunk, hogy ne ez legyen az egyetlen. És hasonló kávézók vannak az országban. Például az egyik, az nem is olyan régen voltunk ott, talán nem haragszanak meg, ha ingyen reklámot csinálok nekik. Győrbe nyílt egy alkoholmentes kávézó, egy szabadult alkoholista, aki a lotton nyert, és azon kevesek közé tartozik, vagy tartoznak ez a pár. Ez nem tönkretette az életüket, hanem megszépítette. Tehát ők nagyon felelősségteljesen bánnak a nyereménnyel. Nyilván rendezték a soraikat, de azután egy alapítványt hoztak létre, és egy kávézót Győrbe, ahol nincs alkohol, és ők is keresztjének hívők, mert az Iszákos mentő misszióba tudott új életet kezdeni a férfi. És az jutott eszembe, még ezt nekik nem mondtam, hogy mi reklámozhatnánk egymást, és hogy csinálhatnánk egy olyan hálózatot, mint mondjuk a McDonald's vagy a többi, ami ha nem is egy fenntartó vagy egy szervezethez tartozik, de akik hasonló értékrendben, a kereszténységben és a józanság. Van.
Nagyon jó érzés volt ezen a megnyitón tapasztalni, hogy csupa vidám, meg mosolygós arcot látok, de közben nekem az jutott eszembe, amikor azt mondta a beszédében, hogy szeretnének ebből divatot csinálni, hogy alkohol nélkül tisztán is lehet szórakozni, hogy ez a 21. században ez nem egy ilyen irreális elképzelés?
Pont ezért van erre nagyon nagy szükség, ugye? Hát például Amerikában most cikkeztek róla az újságban, hogy milyen hatalmas probléma, hogy az egyetemek valójában egy végtelenített buli helyé váltak, ahol mindenki drogozik, alkoholizál, szexel, ráadásul amerikai módra, hogy 10 viszki után elmegy egy fiúval egy lány, majd reggel följelenti a partnerét, hogy megerőszakolta, és szóval valami borzalmas, és hogy Magyarországon is kezd bejönni ez a trend, még nem annyira, mint mondjuk Németországban vagy Nyugat-Európában, ahol például van ez a gyorsívás, vagy a versenyívás, hogy például valaki föltölti a YouTube-ra, hogy ő 18 másodperc alatt meg tud inni egy üvegbort, és akkor ki lehet őt hívni, és akkor valaki föltölti, hogy ő 16 másodperc alatt megtette ugyanezt, és aztán az egyik gyerek belehal, mert ugye nincs felelősség mögötte, és sajnos most már olyanok a buli körülmények, hogy szinte, aki nem akar szereket használni, azt is rátolják erre. Ehhez sok minden hozzájárul, nyilván a társadalmi értékválság is, hogy a fiataloknak üres az élete, üres a szíve, nem tudnak miután menni, modell személyiségek hiánya. Nyilván a médiának is van nagy felelőssége, hogy mennek a reality show-k, meg a különböző vonal alatti műsorok, amik azt sugallják, hogy te akkor vagy trendi, ha ezt csinálod, vagy ha nem is, akkor meg azt sugallják, hogy még ez is rendben van. Lehet, hogy nem szép dolog, de semmi probléma. Nagyon sok minden ebbe belejátszik, de a lényeg az, hogy muszáj a féket is nyomni, és muszáj egy-egy kiáltó szót, remélem, hogy nem a pusztába, belekiáltani, hogy állj, emberek, eltévedtünk, elvész a fiatalság, tönkre mennek a gyerekeink, és hogy csináljunk olyan helyeket, ahol lehet boldogan, önfeledten nevetni, anélkül, hogy belepusztulnánk.
Aki belép ide az Adna kávézóba, itt Budapesten a Kálvin tér közelében, az mi az, ami majd fogadja őt? Mennyiben lesz ez más, mint a többi kávézó?
Legfőképpen azért lesz más, mert a kávézó az csak egy keret. Tehát itt nem az a cél. Tehát a mi célunk nem az, hogy egy vendéglátóipari egységet működtessünk, hanem a célunk az, hogy egy olyan találkozó helyet hozzunk létre, ahol nem kell megbélyegzetnek lenni ahhoz, hogy valaki törődést és segítséget merjen kérni. Tehát itt magyarul a kávé az alibi, az a fedő történet, a szendvics, meg az együttlét. A valódi szándékunk az, hogy segítsünk a fiataloknak, aki segítségre szorul, illetve aki nem szorul segítségre, azt összehozzuk azokkal, akik sodródnak, illetve hogy a társadalomnak is segítsünk, hiszen azt is, a társadalomnak is szüksége van misszióra, hogy igenis kell támogatni, vagy létjogosultsága van egy olyan helynek is, ahol nem az alkohol áll a főhelyen. Ugye, hogyha egy piaci alapon működő vendéglátóipari egységnek az az érdeke, hogy minél nagyobb alkoholfogyasztásra motiválja a vendégeit, mert abban van a pénz. Egyébként bárkivel beszéltünk, mindenki csóválta a fejét és hümmögött, mikor mondtuk, hogy nem lesz alkohol, hogy fogunk mint nullára kijönni, mert ugye az alkohol az, ami az üzleti egyen vagy a mérleget a pozitív irányba löki, tehát kell a társadalmat is misszionálni, és az is a küldetésünk, hogy felmutassuk, hogy így is lehet boldognak lenni, hogy nem anyagozunk, és nem iszunk alkoholt. Különben még annyit ehhez hozzáteszek, hogy nem vagyunk kékkeresztesek, tehát a mi mondani valónk nem arról szól, hogy antialkoholisták vagyunk, hogy nem szabad egy átlag embernek meginni vasárnapi ebéd után egy pohár bort, vagy a strandon nyári melegben egy üveg sört, hanem azt mondjuk, hogy próbáld ki, hogy lehet drogok nélkül is jó hangulat, a másik pedig az, hogy aki már függő volt és veszélyeztetett, azok számára hadd nyújtsunk biztonságos környezetet, ahol ő szabadon megélheti azt, hogy józanul szórakozik.
Stefko Ernő vagyok, 37 éves, jelenleg Ráckeresztúron lakok, már egy jó ideje, de hosszú az én drogkarrierem vagy történetem.
Most nyílik itt Budapest szívében egy ilyen kávézó, hogy te bejönnél egy olyan kávézóba, ahol nem árulnak alkoholt, hiszen ez a cél, vagy ez az egyik cél, hogy teljesen tisztán is lehessen szórakozni.
Hát megmondom őszintén, én sose ittam alkoholt, én drogot fogyasztottam, azért is kerültem Ráckeresztúra. De igen, én bemennék, mert hogy nekem már más szempontok vannak előtérben.
És korábban hogy volt ez?
Korábban nem ilyen helyekre kerestem föl. Én sokáig dolgoztam az éjszakában, a diszkókban, meg ilyen különböző szórakozó helyeken is. Ilyen helyekre be se jöttem, hát nem jöttem volna be.
Mert?
Mert akkor még nem hittem Istenbe, nem hittem semmiben, csak a buliba, meg a drogozásba, meg igazából nem is tudtam józanul gondolkodni. Nem tudtam, mi a helyes gondolkozása, milyen értékek vannak az életben. Hogy mondjam, az önértékelésem miatt, meg sok minden miatt, hogy nem tudtam kapcsolatot teremteni az emberekkel, nem tudtam tudatosan élni, nem gondolkodtam úgy, hogy előre következetesen, hanem nem tudtam felelősséget vállalni. Akkor hanyag voltam, felelőtlen, nem fejeztem be az iskoláimat, akkor nem mentem be a munkámra dolgozni. Tehát így.
Ez két elég távoli világ, ugye mondjuk a református drogmisszió, meg az az élet, ahogyan éltél. Hogyan változott meg az életed odabent?
Azt gondolom, teljesen más az életszemléletem, az életfelfogásom, teljesen más így. Azt gondolom, mindig is kerestem valamit az életben, amit talán, nem is talán, amit megtaláltam, és magamban találtam meg a háznak a szellemében, meg Istenbe is hiszek.
Na de ez egy sokkal nehezebb élet, egy felelősségteljes élet, ahogyan te mondtad, hogy nem tudtál korábban felelősséget vállalni semmiért. Tehát ez egy nehéz dolog, hát sokkal egyszerűbb drogozni, jól érezni magam, nem?
Sokkal egyszerűbb dolog, igen, és a szenvedélybetegeknek, a drogosoknak is mindig a nehezebb utat kell választani, mert a könnyebb útba belekényelmesedünk, és onnan jönnek a problémák, de tetszik ez az élet. Tetszik felelősséget vállalni, tetszik önállóan gondolkodni, önállóan cselekedni, intézni a saját dolgaimat, intézni az ügyeimet, és élni.
Ladányi Krisztina vagyok, az Adna kávézónak a üzletvezetője. Az állásinterjún engem azt fogott meg, amikor az Eszter azt mondta, hogy a templom kijöjjön az utcára. Ugye, hogy Jézus is kiment az utcára, és hogy fiatalok nem nagyon mennek ma már be a templomba, szóval muszáj, hogy akkor mi menjünk hozzájuk. Én azt szeretném, hogy otthonias meleg légkör fogadja azt, aki bejön, hogy szeressen bejárni. Azt szeretném, hogy ne szavakkal evangelizáljunk, hanem az életünkkel, meg a tetteinkkel. Van Assisi Szent Ferencnek van az a mondása, hogy hirdesd az evangéliumot, és hogyha feltétlenül szükséges, akkor használjál hozzá szavakat. És persze ez nagyon nehéz az életünkre, ezt nagyon nehéz megélni, mert én is néha itt tapasztalom, meg nekem sem mindig megy. De azt szeretném, hogyha ide bejön, akkor így az emberek azt látnak, hogy itt szeretet van, hogy itt valami más van. És akkor el tudjuk mondani az evangéliumot ugye akkor a szavainkkal. Én nagyon sok helyre szoktam menni mostanában, így a kávézó kapcsán megnézni, hogy hogyan szolgálnak fel, meg miket tartanak, és azt szeretném, hogyha itt bejönne egy vásárló, és látja az étlapot, mint egy törzsvásárló, már régen ismerjük, és látja az étlapot, és megkíván valamit, ami nincs az étlapon. És akkor így kb. Mint otthon, hogy na mi van a hűtőtökben, hogy csináljátok nekem egy tammit. És akkor így azt tudjuk mondani, hogy igen. És van itt a közelben egy pizzázó, ami nagyon jó. Ott egy olasz srác van, és mindig, amikor ő van, akkor nagyon-nagyon jó a pizza, és elgondolkodtam, hogy miért. És rájöttem, hogy amikor legelőször bementem, akkor láttam a szemébe a szenvedélyt, hogy ő szenvedéllyel készíti a pizzát, és hogy ezt kell szerintem, hogy amit szenvedéllyel csinálunk, az nem fog elmúlni, az jöhet nehézség, akkor túlmegyünk rajta. Azt, amikor legközelebb mentem, akkor azt figyeltem meg azon a srácon, hogy úgy ér az ételekhez, hogy mintha valami becses szeretett kincse lenne, és hogy egy ettől nagyon-nagyon jó az ő pizzája, és azt szeretném, hogy a mi ételünk is attól legyen nagyon jó, hogy úgy készítjük, szeretettel készítjük, hát ez az álmom.
Lesz arra erő meg energia, hogy mondjuk mindig legyen valaki, aki odaül egy kicsit a vendégekhez beszélgetni, hogyha nekik erre igényük van?
Azt gondolom, hogy lesz, hát ezért jöttünk létre.
És ha mondjuk mi egy év múlva beszélgetnénk, ugyanitt, ebben a pultban, itt az Adna kávézóban, akkor mikor mondanád azt, hogy igen, sikeres volt ez az elmúlt?
Hogyha létrejönnek olyan barátságok, amik egymást segítik aztán, de nem egy, hanem sok. És hogyha bejönnék, és azt látnám, hogy mindenhol beszélgetnek, meg társasoznak, meg hogyha itt egy nyüzsgés lenne.
Kis jó közösségi élet.